ez még mindig a prémium kategória.
Folytatjuk a programot, a telefonvonalban Jó nap, Richárd, a Concord Értékpapír ZRT részvénypiaci stratégája. Szervusz, Ricsi!
Szervusz, Pali!
Szerdán az USA jegybankjának szerepét betöltő Fed 75 bázisponttal emelte az irányadó kamatsávot, amely így 3,25-3,5%-ra nőtt. Vajon ez a döntés, vagy a jegybankárok kamat előrejelzése miatt esnek azóta a részvényárfolyamok? Mit gondolsz?
Nem a döntés volt maga az, ami újra, és ez az évben én, ahogy számolom, az ötödik sokk, amit a Fed április 21-e óta így rábocsát a piacra 5 hónap alatt, hanem az, hogy előrejelezték azt, hogy 4,4%-os irányadó kamattal számolnak az év végére. Ilyen előrejelzéseket máskor nem adtak, tehát egyre inkább látszik az, hogy a Fed az nagyon-nagyon komolyan gondolja, hogy az első számú célja az inflációnak a szétverése és az inflációnak az elfolytása, amit a befektetői társadalom Isten igazából nem akar elhinni. 1987 óta, amióta Greenspan volt a Fed elnök, egészen 2021. november végéig, amikor ugye Jerome Powell nyugdíjazta az átmeneti szócskát, amit előtte már egyre nagyobb nevetség tárgyaként illettek az inflációra a tavalyi év nagy részében. Ebben a 34 évben létezett a Fed putnak a jelensége, ami azt jelentette, hogy a befektetők mindig számítottak arra, és egyébként ez kimondva soha nem volt, de számíthattak is arra, hogyha rosszra fordult a gazdasági helyzet, akkor jött a Fed, és valamilyen monetáris lazítással, vagy amikor ennek elfogyott a tere, ugye a csodálatosan feltalált pénznyomtatással, mennyiségi lazítással megmentette a piacot.
És ez az, amit most a Powell gyakorlatilag nem fog tenni, sőt, ugye használt egy olyan kifejezést, ami azt hiszem, hogy a befektetők körében hát nagyon nagy riadalmat keltett, hogy fájdalmas lesz a kamatemelés, és jelentős mértékben lassul tőle a gazdaság. Tehát azért ez a befektetők számára felér az ördöggel.
Igen, de még mindig nem hiszik el neki ezt a befektetők, mert emlékezhetünk arra, hogy a Fednek volt már egy kísérlete arra, hogy normalizálja a mérleg főösszegét. Ez 2018-ban zajlott, kiemelten a negyedik negyedévben jöttek a kamatemelések, akkor is működött ez a tapering, kvantitatív taperingnek nevezett mennyiségi szigorítás, hogy szívta vissza a pénzt, amit korábban a lazítással a tőkepiacra dobott. Gyakorlatilag akkor emlékezhetünk, 1,7%-os infláció volt, és volt a színen egy Donald Trump, aki ilyen bikapiaci főatyamesterként egészen elképesztő szitkokat szórt a Twitteren keresztül a teljes Fedre, és kiemelten Jerome Powellre ezért a politikájáért. És de 19-én volt 18-ban egy fedülés, ahol egy szigorú közleményt hozott le a Fed, össze is estek a már eleve esőben lévő piacok, és karácsonykor volt egy mély pont a piacon, és 16 nappal a Fed közlemény után, január 4-én Jerome Powell teljesen belazult. Tehát egy új évre egy új ember ért vissza, és tulajdonképpen így visszaszívta az egészet, amit addig csinált. 2 hónap alatt vissza is emelkedték a piacok annak az esésnek a nagyon-nagyon nagy részét. Tehát volt már egy olyan precedens, amikor ment ez a szöveg, mentek a tettek is, minden meg volt, kamatemelés, mennyiségi szigorítás, és aztán hirtelen hátra arc lett ebből az egész.
Igen, csak ne felejtsük el, hogy ugye akkor jött a pandémia 2020 márciusába.
Hátra arc volt.
Igen, csak azt akarom mondani, nem tudott az infláció felpörögni, mert ugye a pandémia miatt, hát ugye minden egy kicsit visszaáll, tehát gyakorlatilag azok a folyamatok, amik az infláció felé vezethettek volna, ugye azok megtorpantak, vagy leálltak. És most viszont nyilván a Powell és az egész amerikai jegybankárok nagyon-nagyon komolyan veszik ezt. Szóval az látszik, hogy itt nincs mese, meg fogják állítani az inflációt. Hozzá kell tennem, hogy azért az olajárak csökkenése nagyon sokban segíthet nekik.
Igen, de létezik azért egy nagyon nagy probléma a munkaerőpiac feszességével. Ez a 2010-es években jött föl ez a jelenség az Egyesült Államokban, amikor egy álláskeresőre 0,3-0,4 meghirdetett állás volt. Már a pandémia előtt ez 1,2-1,3-ra emelkedett, tehát lasszóval kellett fogni a munkavállalót egy szinte tökéletes foglalkoztatású gazdaságban, és ez egy-két hónappal ezelőtt 1,9 és 2 körül volt. Tehát hatalmas az árbérspirál jelen pillanatban az USA-ban. Pár hete láttam egy adatot, hogy 8%-kal emelkedtek a munkahelyükön maradóknak a bérei, és 16%-kal azoknak, akik munkahelyet váltottak. Tehát itt a béroldali nyomása nagy, és egyre több piaci szereplő gondolja azt, hogy itt egy 5-for-5 megoldás kell, tehát az 5 az 5-ért, ami azt jelenti, hogy 5%-ra kell emelni a jegybanki alapkamatot, azért, hogy legyen egy 5%-os munkanélküliség, és ezzel a kereslet lecsökkenjen annyira, amilyen természetes folyamatként folytja el az infláció.
Hát igen, úgy látszik, hogy ott az infláció réme az nagyon-nagyon súlyos veszélyként fenyeget, és itthon látjuk, hogy hát ezt nem nagyon sikerül megfogni, azért az infláció, ugye, ami Közép-Európában a legmagasabb, az tovább nőhet. Az egy más történet, így van. Így van. Jó, lépjünk túl a Fed döntésén, és próbáljuk meg elemezni a hosszabb távú folyamatokat az amerikai részvénypiacon. Én azt hiszem, hogy a Concordnak volt egy ilyen befektetési reggelije, és ott elég napokban, és ott elég nyilvánvaló volt, hogy ideje felismerni, hogy a paradigmaváltás ideje jött el, és te is több írásodban említetted, hogy az S&P idei több mint 20%-os esése esetleg folytatódik. Vagy van remény az emelkedésre, és itt felteszek egy nagyon fura kérdés, egy szokásos Mikulás rallira?
Hát nem Mikulás rallira szerintem, hanem azonnal van esély természetesen egy olyan szintet készül tesztelni a piac, ami a 207-es mozgó átlag. Ha ugye a technológia korszakát éljük, a technológia az egyik vezető ereje az amerikai piacnak a 80-as évek közepe óta, én mindig a Microsoft IPO, 86-os Microsoft IPO-t teszem ennek az új kornak a kezdetére. És amióta ez a kor tart, mindössze 2 olyan időpont volt, hogy egyszerre elesett a S&P 500 és a Nasdaq 100 indexben ez a 207-es mozgó átlag. Ez nagyjából az elmúlt 4 év átlagára, tehát egy kritikus szint, tulajdonképpen az elmúlt 4 év átlagos vevőjét kergeti mínuszba index szinten a piacon, amikor elesik ez a mozgó átlag. Ez a két időpont 2001-2002 a tech buborék lebomlása volt, és a 2008-9-es válság. 20-ban csak az S&P 500 esett el, a Nasdaq 100-at simán megfogta a 207-es mozgó átlag, és 90 végén az iraki háborúknál, Kuwait lerohanásánál csak a Nasdaq 100 esett el, de az S&P-t megfogta. Ez a mozgó átlag. Ez jelen pillanatban 3587 pont, a mostani futures-ök 3710 pontot indikálnak, tehát tulajdonképpen egy fél rossz hírre ott vagyunk ennél a szintnél, extrém pessimista befektetői magatartás mellett. Tehát ezek azok az időpillanatok, amikor 10-ből 8-szor, de inkább 9-szer, minimum egy rövid távú, de éles fordulat van a piacokban. Az egyetlen egy nagy baj, hogy azért meg nálam kísértetiesen hasonlóan nézett ki a 2008-as szeptember-október. Ugyanennyire kilengtek minden indikátor, és még nem jött el a fordulat. Jött fordulat, csak pár napig tartott, éles volt fölfelé, és utána jött a lefele menet. Én azt gondolom, hogy ha ezek a mozgó átlagok elesnek, a 207-es az S&P-ben és a Nasdaq 100-ban, akkor még jöhet további fájdalom.
Igen, mert az alapok, ugye hát mindig azért azt szoktuk mondani, hogy az alapokat kell megnézni, azok nagyon csúnyán esnek össze. Ugye az egyetlen pozitív dolog, amiről beszéltél, a feszes munkaerőpiac, de ugye megnézzük a kamatkörnyezetet, az inflációt, ugye vége az olcsó nyersanyag korszaknak, és hát még a békének is vége, legalábbis Európában. Hát szóval ezek mind összeadódnak, és nem csak egyszerű összeadásról van szó, azt hiszem, ugye?
Igen, de ha van 2 percünk, én mondanék egy példát, amivel érzékeltethetem azt a paradigmaváltást, ami most bekövetkezett, és amit szerintem minden befektető alapgondolatában valahol el kell helyezni. Ez egy japán úriembernek a története, Onoda Hiro, aki 1922-ben született Japánban, 44-ben a Fülöp-szigetekre vezényelték harcolni, 200-250 főt vezetett, 40-en maradtak életbe, amikor ledobták a 2 atombombát, véget ért a háború, ők erről nem tudtak, és próbálták őket megafonon keresztül, röplapokon keresztül felszólítani, hogy tegyék le a fegyvert. Az emberek lementek a hegyről, 4-en maradtak. Az egyikük 49-ben Akacu lemerészkedett a hegyekről, megadta magát, Shimoda 54-ben meghalt a helyi erőkkel vívott tűzharcban, és a következő 18 évben 2 maradtak. Kozukát 72. októberében lelőtték a helyi erők, és egy egyetemista indult az Onoda felkutatására 74-ben, akkor már 29 év telt el a háborúból. Megtalálta, nem húzom a történetet, személyesen a Marcos elnök előtt letette az Onoda a fegyvert, és ha végig gondoljuk, akkor az Onoda mindösszesen egyetlen egy dologban tévedett. Fantasztikus, hogy 10 000 napot túlélt a dzsungelbe, ott volt 22-től 52 éves koráig. Mindent tökéletesen csinált, mert azért ehhez elképesztő akaraterő és minden kellett, csak az alap, a main driver, az alap feltevése volt rossz, hogy azt gondolta, hogy háború van, holott béke volt. Jelen pillanatban ugyanezt gondolom a piacra, hogy aki azt gondolja, hogy itt a 80-as évek közepétől a 2021-ig tartó időszak folytatódhat, jelen pillanatban inflációs korszak van, az előző 30-35 évben antiinflációs, vagy nem, tehát kvázi 0,2%-3% közötti inflációnak a korszaka volt.
Igen, és az mindig kedvez a részvényvásárlásnak.
Ez a piacnak a fő vezető ereje jelen pillanatban, hogy inflációs korszak van, azaz nem működnek a jegybankoknak a stimulációs eszköztárai. Azért nem működnek, és azért kell a Fednek harcolnia ugye az infláció ellen, még azon az áron is, hogy a piacot veri szét közben. Sőt, kaptunk olyan híreket, volt a Wall Street Journalnél, valaki leírta, hogy a Powell ideges volt, hogy már mennek föl a piacok, és Jackson Hole előtt újraírta a beszédét. Tehát látszik az, vagy a Clarida nevű Fed tag a Jackson Hole után hétfőn vagy kedden lenyilatkozta, hogy nagyon örül, hogy a Jackson Hole lapján 4%-ot estek a piacok. Tehát az inflációval az a baj, hogy a társadalmi különbségek ebben az antiinflációs, technológiai kibontakozós, globalizációs korszakban szakadéknyira nőttek az Egyesült Államokban. Az infláció ugye a szegény emberek adója, tehát hogyha nem harcol meg a Fed, az amerikai kormányzat ezzel, abba összeroppanhat a társadalom. És jelen pillanatban, amikor így a részvénypiaci buborékból érzékeljük a világot, és azt látjuk, hogy ó, majd jön a Fed, és úgyis megment, meg mindig megmentett eddig, akkor ugyanazt a hibát követjük el, mindaddig, amíg a Fed nem lazul be majd egy ponton, amit az Onoda követett el a Fülöp-szigeteki hegyekben, a szigeten 29 éven át, hogy azt gondolta, hogy háború van, de béke volt. Tehát nem gondolhatjuk azt, hogy nem az infláció elleni harc a legfontosabb feladata jelen pillanatban a jegybankoknak.
Most ebben a helyzetben konkrétumot kérdezek. Vajon milyen részvénypiaci stratégiát lehet ajánlani? Vegyünk osztalék részvényeket és üljünk rá, vagy pedig ugye vegyünk amerikai állampapír, 10 éves állampapírt, hiszen annak 4%-os hozama, vagy pedig készpénzbe tartsunk mindent, és aztán várjuk a jó szerencsét.
Most azért az a szerencsés helyzet van a szerencsétlenségben a befektetők számára, hogy ugyan ha visszatekintve nézünk az elmúlt egy évre, hogy mekkora inflációk voltak, és az egy évvel ezelőtt mekkora kamatokat fizettek, akkor egy brutális elinflálás zajlott ebben az elmúlt egy évben. De ha előre tekintünk a következő egy évre, akkor akár forintban, akár euróban, akár dollárban olyan hozam lehetőségek kínálkoznak, az euróban nem, bocsánat, tehát azt nem tudom említeni, de dollárban vagy a forintban, olyan hozam lehetőségek kínálkoznak, amikre már simán elképzelhető lesz az, hogy a következő 3-4 hónapban már lehet olyan befektetést tenni, ahol reál hozam van, ami ritka kivételes kincs volt azért a 2009 és 21 közötti időszakban, sőt, nagyon nem is létezett.
De ez kötvény, ugye?
Így van. Kötvény, rövid állampapír, lehet parkoltatni a pénzt, és bízni abban, hogy ez az infláció ellenes harc sikeres lesz. Ami szerintem nagyon-nagyon fontos az amerikai piacon, én azt figyelem így nagyon, hogy azért jelen pillanatban a medvének az a szakasza van, ugye, hogy alacsonyabb csúcsok, alacsonyabb mélypontok. Én tulajdonképpen azt tekinteném ennek a ciklusnak az igazi vételi pontjának, miként az 2003 márciusban is így volt, és 2009 márciusban is, amikor az S&P 500 és a hagyományos részvények még egy mélyebb mélypontot ütnek, de már a technológiai részvények egy magasabb mélypontot ütnek. Tehát ez szokott lenni az a minta, az a séma, az a pattern, ami megadja ezt a dolgot. De mindenképpen türelemre van szükség szerintem a befektetőknek, vagy akinek nincs türelme, annak szuper szelektívnek kell lennie. Amikor a 207-es teszteli a piac, szerintem csak olyan papírokat szabad venni, amik a saját 200 naposok felett vannak, vagy ha nincsenek még a fölött, akkor valami elementáris relatív erőt mutatnak. Tehát nem szabad a gyengéket megvásárolni, mert sokszor azokban jön majd a még nagyobb fájdalom. Nem véletlenül gyengék azok.
Tehát el kell felejteni azt a szabályt, hogy buy the dip, azaz vedd meg a piaci esést. És ez jó példa például a FedEx, ugye? A FedEx 20%-ot esett az elmúlt napokban, és mindenki azt hitte, na akkor esetleg venni kell FedEx részvényt, és hát kiderült, hogy mégse.
Hát de sok mindenre igaz volt az előző időszakban.
Hát persze,
amikor a Facebook leesett 330-ról, vagy a Meta Platforms 260-ra, és hogy mi következett be azután, de tömkelegével lehet sorolni az ilyen példákat. Már abban a pillanatban vagyunk, hogy 9 hónapja tart az esés, a papírok, ha még innen 30-40% esés is jönne, a papíroknak már a 3-5%-a olyan, ami nem fog újabb mélypontot ütni, de ezeket ilyenkor elképesztően nehéz megtalálni.
Az olaj meg az energetikai részvények lehetnek azok, annak ellenére, hogy ugye itt mind Európában, mind az USA-ban extra adót vetnek ki rájuk? Mert én megnéztem azért ezek az olaj és energetikai részvények, ugye szemben az S&P 20%-os esésével ezek azért az év eleje óta jelentősen emelkedtek.
Hatalmasat mentek, de az S&P 500-ban most nem tudom a legfrissebb számot, amikor utoljára néztem néhány hete, az egész energiaszektor súlya az 4,4% volt, még az Apple-nek 7, a Microsoft-nak 6%-os súlya van. Tehát, és ez 2,5 volt a mélyponton az energiaszektornak a súlya. Tehát, és 12-14% között volt 15-20 évvel ezelőtt. Tehát gyakorlatilag én inkább azt gondolom, hogy nem feltétlen, ha energia, akkor olyan cégeket kell keresni, amik a jövőben eddig megoldatlan helyzetekben, például energiatárolás, például tiszta motorok abban az értelemben is, hogy ahhoz ne kelljen ritka földfémeket és egyéb dolgokat felhasználni, tehát olyan game changer technológia szállítására képes cégeket kell nézegetni, amik a jövő Teslái és egyebei lehetnek. Tehát itt szerintem lehet, hogy el is kell felejteni azokat, amik jelen pillanatban kínálaton vannak, vagy nagyon ismertek. Ez egy szuper szelektív piac még mindig szerintem longolásra.
Jó, hát azt hiszem, hogy az a generáció, amelyik 2009 után került a piacra, annak tényleg szükséges esetleg a történelmet tanulmányoznia, mert hát ugye a történelemben, mint ahogy említetted, voltak már olyan esések, akár a 70-es években, akár 2000-ben, de hát ugye a 2008-as volt a legnagyobb, amikor lehetett látni, hogy a fák nem nőnek az égig.
Igen, de tehát nagyon-nagyon nehéz ez az időszak, de én azt gondolom, hogy ha ha nézzük a piacot, a lefelé esésnek a drivere, a fő hajtóereje, a szigorodó Fed és a magas infláció volt eddig. Szerintem ez a hatóerő, ez kezd azért kifulladni. Ez önmagában már nem fogja tudni tovább lenyomni a piacot. A további lenyomáshoz a vállalatok eredményességének kell romlania.
Amit majd meglátjuk, ugye, hogy a harmadik negyed évben.
Ami szerintem jönni fog, de nagyon-nagyon kérdéses lesz, hogy a befektetői társadalom ebben a mélyen alul pozícionált állapotban hogy fogja értékelni. Ugye hallgattuk fél éven át az infláció átmeneti, hallgattuk 8-9 hónapon át a Fed szigorúsága átmeneti mantrát, szerintem hallgatni fogjuk a recesszió és a vállalati eredményromlás átmeneti mantrát is. És ez hozhat nagyon komoly fölpattanásokat, mert ha ez lesz a percepció, akkor erre lesznek vételek a jelenlegi helyzetben.
Köszönöm az interjút jó nap Richardnak, a Concord Értékpapír ZRT részvénypiaci stratégiájának. Kellemes napot kívánok neked.
Köszönöm szépen, és viszont kívánom én is.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy a beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, az ennél részletesebben tájékozódjon. A műsor mai elkészítésében Kalocsai Mihály segített. Elköszön és kellemes hétvégét kíván a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál.
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.